van, az elnöki hivatal egy lakonikus rövid közleményt adott ki csak erről a tanácskozásról, de szerintem azért a lényeg benne van. És mindjárt el fogom mondani, hogy mi is a lényeg, de röviden megpróbálom összefoglalni, hogy eddig mit tudunk. Tehát azt tudjuk, hogy tavaly elnökválasztáson Karin Georgescu váratlan felfutását az online térben lebonyolított kampányának köszönheti, a TikTokos kampányának, amivel ugye két fontos probléma volt. Az egyik, hogy számtalan politikai hirdetése volt a TikTokon, ami nem volt kampánytartalomként megjelölve, ez volt az egyik súlyos probléma, és törvényellenes. A másik az, hogy ugye azt állította, hogy ő nulla teljes költséggel folytatta le ezt a kampányt, ami nyilvánvalóan nem igaz, és erre most már lassan bizonyítékok is kerülnek elő. Most éppen emiatt a hatóságok és a jogalkotók most az online térben zajló kampányra fognak koncentrálni ezen a választáson. És ehhez első lépésként a kormány megteremtette a jogalapot ahhoz, hogy ki lehessen szűrni az illegális tartalmakat, és pedig elfogadott egy sürgősségi rendeletet még januárban az május elnökválasztás megszervezéséről. Ez a rendelet módosít a jelenlegi elnökválasztási törvényt, és elég sok újdonságot vezet be, főként szigorításokat. Ugye ez egyik az, hogy kötelező módon bármilyen politikai hirdetésről van szó, akár online térben, akár audiovizuális médiában, akár írott sajtóban, kötelező módon fel kell tüntetni, hogy ez kampánytartalom. Ez mondjuk eddig is volt, de ehhez még járulékos követelmények is vannak. Rengeteg adatot fel kell tüntetni, például ha fizetett politikai hirdetésről van szó, akkor egy felelősségvállalási nyilatkozatnak is kell szerepelnie azon a hirdetésen arról, hogy a hirdetés finanszírozása a választási törvény által megengedett forrásokból származik. És itt még sorolhatnám a különböző járulékos adatokat, amik megkövetel az új törvény. A másik újdonság, hogy rendkívül módon szigorították a szankciókat törvénysértés esetén. 10 000 euróig terjedő büntetés szabnak ki arra a jelöltre, aki ezeket a követelményeket nem tartja be. Ez egyfelől. Másfelől megkönnyítik, vagy legalábbis szabályozzák azt az eljárást, ahogyan az illegális tartalmakat el kell távolítaniuk a nagy közösségi média platformoknak, TikToknak, Facebooknak, Instagramnak, stb. És kicsit komikusan is hangzott, emlékszem, hogy erről sok vita is volt januárban, hogy bevezették azt, hogy az a közösségi média platform, illetve a működtetője, amelyik nem tartja be a román törvényeket, a forgalma 5%-áig terjedő szankciókkal sújtható. Itt az a probléma, itt óriási összegekről van szó, a TikTokat működtető cég éves forgalma több milliárd euró, na most ennek az 5%-a is nyilván ennek megfelelő összeg, és nem világos, hogy hogyan képes a román állam behajtani ezt a bírságot az illető közösségi média platformon. Azt viszont tudjuk, és ami biztató, hogy ezek a nagy online oldalak, illetve a működtetőik úgy tűnik, hogy nyitottnak mutatkoznak az együttműködésre a román állammal ezekben a kérdésekben, mert óriási visszhangja volt ugye a tavalyi TikTokos csalásoknak. Emlékezetes, hogy az Európai Bizottság is vizsgálatot indított az ügyben, és felszólította a TikTokot, hogy tartsa be az uniós szabályokat ezen a télen. De ez volt a jogalap, amiről döntés született most hétfőn, hogy felállítanak egy munkacsoportot, és ez benne volt a közleményben, amelyben több illetékes intézmény képviselői vesznek részt, és ennek az lesz a feladata, hogy ellenőrizze az online térben zajló kampányt, és szűrje ki az illegális tartalmakat. Na most, hogy ez hogyan történik, technikai kérdések, és valóban nem árultak el sok mindent. Nekem eszembe jut a Bogdán Ivánnak, a digitalizálásért felelős miniszternek egy minapi kijelentése, miszerint az egyik minisztériumnak alárendelt hatóság, azt hiszem az Ancom, most már nem tudom melyik, rok közül, 3 szoftverrel fogja figyelni az online térben zajló kampányt, a közösségi oldalakon zajló kampányt, ezek ilyen speciális szoftverek, amelyeket pont azért dolgoztak ki, hogy szűrjék ki azokat a tartalmakat, amelyek a már felsorolt kritériumoknak nem felelnek meg. Na most ez mindez így technikailag hangzik, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy az nem igaz, hogy a román állam nem tett semmit a választási csalások megelőzésére, vagy a választói akarat eltorzításának megelőzésére, mert tett. A legnagyobb probléma az, hogy lássuk, hogy hogyan fognak mindezek az intézkedések működni majd a valóságban. Még van egy érdekes módosítás, amit szintén sokan vitattak, és szintén úgymond megelőző jellegű, és pedig az, hogy a külföldi, a külképviseleti szavazókörzetekben az urnazárás meg fog egyezni a romániai idő szerinti urnazárással, pontosabban az időpontja. Ha a Romániában most hiszem, most 9-kor zárnak az urnák, akkor az Egyesült Államokban is romániai idő szerint 9 órakor vasárnap bezárják az zónákat. Nyilván ezzel az a cél, hogy ha Romániában már véget értek a választások, akkor külföldön ne lehessen befolyásolni a szavazókat a romániai urnazárás után. Fogalmam sincs egyébként, hogy ez a kiskapu mennyire adott lehetőséget a választások befolyásolására, de ez is egy ilyen megelőző intézkedés.
Nos, minden esetre a külföldi szavazópolgárok körében is igencsak népszerűnek bizonyult a szélsőjobboldali ajánlat, és mindez talán összeköthető a protest szavazattal is. A kormánykoalíciónak a vezetői többek között Kelemen Hunor is többször is hangoztatta, hogy vissza kell szereznie az állampolgároknak a bizalmát. De ennyi idő alatt vajon vissza lehet szerezni ezt a bizalmat, meg lehet győzni őket, hogy az állami intézmények is maga a jelenlegi rendszer ki tudja őket szolgálni, illetve képviselni tudja őket megfelelően? Gondolom, hogy ez megérződik majd a májusi választáson is.
És szerintem egy külön interjú témája lehetne ez a kérdés, hogy hogyan lehet ugye a választók bizalmát visszaszerezni. Elsősorban a politikai osztályban, mert ugye itt a tét a kérdésedben is volt, hogy az állami intézményekben vetett bizalom rendkívül módon gyengül, de ne felejtsük el, hogy a legfontosabb állami intézményeket politikusok vezetik. Az elnöki hivatalt politikus, a kormányt egy politikus, a parlamentben pedig pártok vannak, politikusok vannak, tehát a politikai osztályban vetett bizalom visszanyelése az elsődleges, maga után mondja nyilván az intézményekbe vetett bizalom erősödését is. Nem megy természetesen egyik napról a másikra, mint hogy ez a bizalom sem egy napról a másnapra épült le, hanem hosszú-hosszú évek során, aminek voltak bizonyos mérföldkövei. Itt hirtelen eszembe jut a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati kommunikáció és kapkodás. Az, hogy néhány héttel a szigorító, korlátozó intézkedések bevezetése után derült ki, hogy ez az egész történet jogi szempontból alkotmányellenes. És ez volt az egyik fontos mérföldkő, onnan indult tulajdonképpen szerintem igazán lejtőre a lakosság bizalma a politikusokban és az állami intézményekben. Utána a 2020-as parlamenti választások utáni fejlemények jelesül az, hogy a választók akkor nem hatalmazták fel sem a Nemzeti Liberális Pártot, sem a Szociáldemokrata Pártot arra, hogy egymással kormányozzanak. Ne felejtsük el, hogy 2021 őszén bevonta Klaus Johannis államfő a kormányba azt a PSD-t, akit a kampány során a PNL-ével együtt hetekig ostorozott, és a PNL akkori elnöke az ingét tépve nyilatkozta, vagy dörögte a liberálisok kongresszusán azt, hogy soha, de soha nem fognak a szociáldemokratákkal kormányozni. A választók 2020-ban abban a tudatban becsételtek a PNL jelöltjeire, hogy betartják a szavukat, és nem kormányoznak a PSD-vel. Ez a háttéralkú, sokan ezt a politikai kínálat kartellezésének is szokták nevezni, amikor gyakorlatilag megfosztják a választókat a választás lehetőségéről azáltal, hogy gyakorlatilag szűkítik a kínálatot. Ez egy újabb súlyos lépés volt a bizalomcsökkenés irányában. Nekem ez a két momentum jut eszembe, de nyilván számtalan példát fel lehet hozni, apróságoktól kezdve most idézőjelben, hogy azért nem illik egy kormányfőnek egy utólag csődbe jutott magáncég pénzéből luxusutakat megtenni külföldre, miközben a cég tulajdonos feleségét kinevezi egy nagyon fontos parlamenti bizottság élére. Még hivatalosan nem gyanúsították meg korrupcióval emiatt Márcia Csolákot, de hogy belengi a gyanú ezt a történetet, azt nagyon tudjuk, és még szerintem karáncs is lezárva. Tehát lépésről lépésre kell visszanyerni a bizalmat. Például Illié Bolozsán ügyvívő államfő már megvillantotta azt, hogyan kell tartalommal megtölteni az elnöki jogköröket azzal, hogy kétségkívül sokkal átláthatóbban működik az elnöki hivatal, amióta ő hivatalába lépett. Most épp van egy friss konkrét példa is, hogy betartotta ezt az ígéretét, hogy nyilvánosságra hozta az előző államfő külföldi repülőútjainak költségeit. A csak néhány hete tartó mandátuma alatt több sajtótájékoztatót hívott össze, mint Klaus Johannis azt hiszem 5 év alatt, tehát könyörgöm. Klaus Johannisnak nem voltak sajtótájékoztatói, Traján Basziszkónak voltak, de Klaus Johannisnak, én nem is tudom, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány sajtótájékoztatót hívott össze. Nem arra gondolok, amikor ő Brüsszelben kénytelen válaszolni újságírói kérdésekre, mert ott van a nemzetközi sajtó is, és nem tud elmenekülni a válaszadás elől. Csak néhány példát mondtam, de a válaszom tömören az, hogy nem megy egyik napról a másikra. Ha sikerül úgy lebonyolítani az elnökválasztást, hogy nem árnyékolják be mindenféle gyanúk májusban, akkor már az egy első és fontos lépés lesz a bizalom visszanyerésének irányába.